Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Domanics András. December végén fellőtték a James Webb űrteleszkópot, amely a valaha tervezett legnagyobb ilyen szerkezet. Kocsonya Zoltán beszélgetett Kis László csillagásszal, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával.
Mivel tud ez többet, mint elődje a Hubble űrteleszkóp?
Hát mindenképpen a legfontosabb különbség, és ez a legfontosabb előny is egyben, hogy hősugarak tartományában fogja a fényt érzékelni, ami azt jelenti, hogy a szabad szemmel éppen látó legmélyebb vörös színtől egészen olyan 25-30 mikronos hullámhosszig fogja látni a legközelebbi csillagok éppen kialakuló bolygóit, illetve az ugyanebben a fénytartományban világító univerzum peremét, ahol a galaxisok éppen ki fognak alakulni. Sűrű hétvége volt, azért ezt tegyük hozzá, ugye 25-én karácsony napján, magyar idő szerint délután 13:30-kor indult el a dolog, és hát egy 29 napos utazás, ahol több mint 300 helyen, hát félbeszakadhat a misszió elindulása, mert ugye ki kell, hogy nyíljon az egész. Most nagyon-nagyon nagy izgalommal figyeli mindenki a világon, hogy pontosan hogyan is fog ez majd végbe menni.
Mi lesz a feladata ennek az űrteleszkópnak? Mit fog kutatni, vizsgálni, és egyáltalán meddig?
Hát a legrövidebb megfogalmazás az a kozmikus struktúrák kialakulása lesz majd a kutatás szempontja, vagy a kutatásnak a célja. Akár nagyon messzire nézünk az univerzum peremére, ugye 13,7 milliárd fényévről érkező fénysugaraknak a detektálásán keresztül, a mi tejútrendszerünk társai, a galaxisok hogyan alakultak ki, a legelső csillagvárosok. Mellette pedig itt a közelben, ahol a sűrű porfelhők mögött nem feltétlenül látja még a Hubble űrtávcső sem, hogy hogyan keletkeznek a csillagok, hogyan keletkeznek a bolygók, illetve ugyanebben a hullámos tartományban a bolygók felszínének, légkörnek összetétele is meghatározható lesz a James Webb-el. Hát ugye minél tovább működik, annál jobb, nyilvánvalóan az emberek végtelenség szeretnék működtetni ezt az mindeddig 10 milliárd dollárba került űrteleszkópot. Reményeink szerint legalább a következő évtizedben azért el fog működni. Ugye a Hubble űrtávcsővel ellentétben nagyon fontos különbség még nem csak a hullámhoz tartomány, hanem az, hogy hol fogja végezni a megfigyeléseit. A nagyon nagy hidegre lehűtött eszköz, egy ilyen teniszpálya méretű hűtőpajzs mögött fog működni 1,5 millió kilométer a Földtől. Ezért aztán tökéletesen kell működnie, oda szervizmissziót soha nem leszünk képesek elküldeni.
Mi lehet a gyakorlati haszna a tudomány számára? Prognosztizálható ez, vagy megjósolható ez?
Hát mit tekintünk egy csillagászatban gyakorlati haszonnak? Mondjuk azt, hogy én személy szerint azt várom leginkább, hogy mondjuk a bolygók lakhatóságával kapcsolatban fog fantasztikus felfedezéseket tenni, ez erre mindenki készül, ugye akár csak a TRAPPIST egy kis vörös törpe 7 bolygóval, mindegyik földméretű 3 a lakhatósági zónában, az egyik legelső célpontok között lesz, és azt várjuk, hogy például rámutasson arra, hogy ami minden messziről mondjuk a Kepler űrtávcsővel lakható bolygónak tűnhet esetleg, vagy más földi távcsövekkel, azt mondjuk tényleg ki lehet-e mutatni bármit, ami egy bioszféra létezésére utalna. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen alaptudományban, alapfelfedezések, alapkutatásban lesznek nagy áttörések, hogy aztán azok mikor fognak bevonulni, úgymond a gyakorlati életbe, azt még nem tudjuk. Itt most azt gondolom, hogy a következő egy hónapban nagyon kell figyelni, hogy tényleg sikerül-e kinyílni ennek a kozmikus esernyőnek, ami ugye úgy fért bele az Ariane 5 rakéta rakterébe, hogy össze volt hajtogatva, és hát most egy hónapos út alatt fog majd kinyílni. És utána, amikor elkezd működni, akkor utána beszélgessünk arról, hogy milyen érdekes tudományok lesznek ebből, és majd egy ilyen 5 év múlva tessék megkérdezni, hogy milyen gyakorlati haszna lesz ennek.
Tudható az egyébként, hogy mennyi munka, kutatói, tudományos munka, és hát egyáltalán mennyi pénz van ebben a fejlesztésben, ennek az űrszondának a megépítésében?
Persze, ugye 1996-ban látta meg az ötlet a napvilágot, akkor új generációs űrteleszkópnak hívták, Next Generation Space Telescope, akkor 10 évvel később fél milliárd dollárból akarták összedobni a dolgot, aztán ugye ez 2007 helyett 2021-ig elcsúszott 14 évvel későbbre, és hát fél milliárd dollár helyett 10 milliárd dollár közül jelenlegi árcímkéje, emberek évtizedeken át dolgoztak ennek az űrteleszkópnak a megépítésén. Ugye én magam is ismerek kollégákat, ugye akár Detre Örcsöt, aki Németországban egy műszerépítő csapatnak már a végén a vezetője is lett, vagy Gáspár András egykori diákom Szegedről, aki Arizonában 10 évet dolgozott speciális részproblémákon, amelyek azt biztosítják, hogy a James Webb-nek a tudományos programja maximális hatékonysággal működjön. Ebben nagyon sok munka benne van. Ténylegesen kutatók, százai, mérnökök, ezrei tettek bele éveket, hogy ez megvalósuljon és elkészüljön. Pusztán már csak az egy hónapnyi kinyílási művelet sorra az elmúlt 2 évben kismillió különböző vészforgatókönyv készült. Ha valami nem sikerül, akkor azt hogyan lehet esetleg mégiscsak egy más módon megvalósítani. Tehát ténylegesen nagyon nagy csapatok dolgoztak ezen, és ezután jönnek majd a tudósok, akik hasznosítani fogják. Ugye Magyarországról Ábrahám Péter vezetésével egy projekt már az első megfigyelési időszakban működni fog, Szalai Tamás kollégánk Szegedről, a Szegedi Tudományi Egyetemről szintén ilyen szupernova robbanásokat fog majd vizsgálni, ő is nyert el távcsőidő pályázatot, hogy ez egy nagyon nagy versenyben, tudományos versenyben lesz majd használva ilyen versenypályázati rendszerben, pont úgy, mint a Hubble távcső. Szóval itt nagyon sok érdekes felfedezés várható, és hát ilyen felfedezések természete olyan, hogy nem tudja. Azért felfedezés, mert valami olyasmiről szól, amiről jelenleg semmit nem tudunk. Tehát nem lehet azért teljesen előjelezni, hogy milyen felfedezések lesznek. Gyakorlatilag bármit, amit ezzel a távcsővel megnézünk, az egy új kép lesz valamiről, egy új ablak nyílik most az univerzumra.
Szigma, a holnap világa.
Francia kutatók mikroműanyagot találtak a légkörben. Ezzel bebizonyosodott, hogy a mikroműanyagok most már a Föld minden pontjára eljutottak. Herceg Zsolt összeállítása.
A mikroműanyagok 5 mm-nél kisebb műanyag töredékek, amelyek a csomagolásokból, a ruhákból és a járművekből származnak, mondta az Inforádióban Kis Tímea, a Szegedi Tudományegyetem docense.
A mikroműanyagok kétféle eredetűek lehetnek. Vannak úgynevezett elsődleges mikroműanyagok, amiket direkt ilyen méretűre gyártanak. Ilyenek vannak az Altradírban, vagy különböző kozmetikai termékekben, és vannak a másodlagos mikroműanyagok, amelyek pedig úgy kerülnek ki a környezetbe, hogy összetöredeznek. Például a kocsikerekek kopásával, az úton a festékek kopásával, folyóba kerülő szennyvízzel, a ruhák kopásából származó szálak lesznek azok, amik másodlagos mikroműanyagként megjelennek a folyók vizében és üledékében.
A Tisza vizében is sok mikroműanyag van, tette hozzá Kis Tímea.
Nagyon-nagyon sok szálat találtunk, amit a szintetikus textíliák mosása során kerülhet ki a szennyvízbe, és akkor most vagy tisztítva, vagy tisztítatlanul kerül ki a környezetbe és a víz. Ezeket a vízből, ha már bekerültek, nem lehet kiszűrni.
A mikroműanyagok jelenlétét a Föld legmélyebb pontján, a Marianoárok 11.034 méteres alján, és a legmagasabb pontján, a 8.848 méteres Monteverest csúcsán is kimutatták. Egy nepáli tudósítót hallanak, aki a világ legmagasabb szemétlerakójának nevezi a Monteverestet. A hegyen minden évben több tonna műanyag hulladékot hagynak a mászók, leginkább az úgynevezett kereskedelmi expedíciók tagjai, akik közül sokan csak az alaptáborig jutnak el. Nem meglepő tehát, hogy az Everest levegőjével mikroműanyagokat is be lehet lélegezni. Az viszont még a franciaországi nemzeti tudományos kutatóközpont munkatársai számára is újdonság volt, hogy mikroműanyagot találtak 10-15 kilométeres magasságban, a troposzférában, vagyis a légkör legalsó rétegében. Bebizonyosodott tehát, hogy a szél miatt ma már nincs olyan pontja a Földnek, beleértve a légkört, ahol ne lennének mikroműanyagok.
Szigma, a holnap világa.
A pandémiás időszak is tehet arról, hogy egyre rosszabb az emberek alvás minősége, mondta a Magyar Alvás Szövetség elnöke. Hozzátéve, ma minden második felnőtt szenved alvászavaroktól. Génémet Györggyel beszélgettem.
A 21. században a megfigyelések, tapasztalatok és kutatások szerint nagyon jelentős változások álltak be az életmódunkban. Bizonyos újfajta szokások, újfajta technikai, technológiai eszközök belépése, és egyáltalán az életmódunk az alapvetően egy más irányt vett, mint azt megelőző időszakban. Óltatlanul ez rányomja a bélyegét az alvásunkra is. A rossz hír az, hogy kevesebbet alszunk, mint 100 évvel ezelőtt, és talán a legrosszabb hír, hogy ez a kevesebb alvás, ez minőségi romlással is párosul, vagyis nem megfelelő minőségű nagyon sok embernek az alvása. Nyilvánvaló módon ennek a következményeit egyrészt érezzük, másrészt a pandémia időszaka még inkább ráerősített, úgyhogy baj van. Azért is fogalmaztak meg az Alvásszövetség, a Magyar Alvásszövetség a közleményét, hogy felhívja erre a figyelmet.
Mit jelent az, hogy nem megfelelő minőségű alvás? Tulajdonképpen mi számít alvászavarnak?
Hát az, hogyha az ember igazából úgy kell fel az ágyból a reggeli órában, mert hiszen a normális alvás időszak az éjszaka sötétben van, hogy fáradt, hogy nehezen tud kikelni a fekvőhelyéből, hogy egyszerűen szinte visszahúzza az ágy, és érzi ezt, és különböző eszközöket, stimuláló eszközöket kell igénybe venni, hogy cigaretta, kávé, stb. Ahhoz, hogy egyetlen észhez térjen. Nos, ez az tulajdonképpen a legalapvetőbb fokmérő annak, hogy az ember hogyan aludt éjszaka, tehát a reggeli ébredésünk. Az emberek többsége ma már valamilyen módon találkozik ezzel a negatív jelenséggel, és sajnos el kell, hogy mondjuk, hogy a Magyar Alvásszövetség és a Szinapszis Egészségkutató legutóbbi kutatása szerint, ami idei, az rosszul alvó embereknek a száma az elég jelentősen növekszik. Ezért kell erre odafigyelnünk, és abban az esetben, hogyha ezek az alvás zavarok, amelyek egyrészt lehetnek és kötődhetnek az elalváshoz, tehát elalvási nehézségek vannak, nem tud valaki 15-20 percen belül elaludni, vagy átalvási nehézségek, ez a másik nagy csoport, amikor ezt a éjszaka fölébredünk, és nem tudunk visszaaludni, forgolódunk, vagy pedig túl korán ébredünk, és nincs meg a megfelelő alvás mennyiség sem, alvás idő mennyiség sem. Persze nagyon sokféle alvás zavart és alvás betegséget tart számolott tudomány, ezek számok közel 120. Ezek között vannak nagyon súlyosak, például a légzési apnoé, ami tulajdonképpen alvás közbeni légzés kimaradást jelent. Ennek lehet egyik tünete a horkolás, a légzés levegő réteg utáni szindrómát mutató horkolás. Nem minden horkolás egyébként alvásbetegség, és hát a legkülönbözőbb, akár a népi víz kategóriájába sorolt tünetek, sajnos Magyarországon például az alvajárás is ennek tekintik, holott hát ez egy súlyos alvásbetegség is lehet.
A romló tendenciáknak lehet köze a lassan 2 éve tartó pandémiás időszakhoz?
Mindenféleképpen a nemzetközi kutatások és az előbb említett alvásszövetségi kutatások és megfigyelések azt látjuk, hogy szinte minden második beteg a pandémia áldozata lett, vagy legalábbis ráerősítette a korábbi hajlamára, alvás zavarral kapcsolatos hajlamára a pandémia helyzet, hiszen a megváltozott életmód, az otthoni körülmények, ugye többet vagyunk otthon, ez óhatatlanul az alvási szokásainkra is hatással van, esetleg később veszünk le, később tudtunk aludni, tehát megszakadt az a fajta ritmus, úgy hívjuk az alvásszak területen a cirkadián ritmus, amelyet korábban meg szoktunk hosszú évtizedeken keresztül akár. És hogyha ez a ritmus, ez valami oknál fogva súlyosbodik, és nem segítünk abban, hogy helyreálljon, akkor az alvás zavarokból nagyon hamar alakulhatnak ki alvás a betegségek, amelyek ugyan már az orvoslás és a hivatalos orvosszakmai gyógyítás tárgykörébe tartoznak.
Feküdjünk le korábban, vagy változtassunk az esti rituálékon, vagy mindenkinél más a megoldás?
Az helyzet, ugye tényleg nem veszük komolyan ezt az alvást, tehát miközben ugye 7 évtizedekkel ezelőtt elindult ez az óra átállítási hullám az egész világban, nem csak Európában, és ugye szenvedünk ettől, hiszen attól függetlenül, hogy az Unió eltörölte az óra átállítási intézményet, de nem döntötte még el, hiszen kormányzati hatáskörbe adta annak eldöntését, hogy téli vagy nyári időszámítás szerint éljünk, nem egy könnyű kérdés ennek az összehangolása, bizony mesterségesen beavatkozunk ebbe a bizonyos cirkadián ritmusba, az embernek a természetes biológiai ritmusába, amely nem más alapon, mint a nappal és a sötétség, az éjszaka és a világosság váltakozásaira épül. És ha ez a biztos, ez megbomlik, akkor bizony gondok jelenek, ez nem csak arra hagy utaljak, hogy például az óraátállítási időszakban, főleg például tavasszal, amikor kevesebbet alszunk, hivatalosan kevesebbet alszunk egy órával, bizony utána látható, érzékelhető módon megnövekszik a fáradtság, a baleseti statisztikák emelkednek, és nagyon sok ember valójában a saját bőrén érzi azt, hogy bizony az az egy óra hiányzik, és van, akinek néhány nap elég, van, akinek egyáltalán nem kell ehhez idő, de van, aki heteken keresztül hurcolja ennek az óra átállítgatásnak a negatív következményeit.
A fáradtságon kívül egészségügyi következményei lehetnek-e annak, ha keveset alszunk?
Igen, tehát nem csak a kevés alvásról is szó, ugye, hanem az alvás minőségéről, amit nem győzünk el észre hangsúlyozni. Tehát vannak olyan emberek, akik megalosszák a 10 órájukat, ami az átlag fölött van, hiszen egy normális felnőtt embernek az átlag alvás minőség az 7 és 9 óra között van. Tehát van, aki akár 10-11 órát is alszik, emögött is lehetnek alvás, zavarok is alvás, betegségek, hanem ugye a minőség nagyon fontos. Tehát az a néhány óra, az a 7, 8, 9 óra bizony, az rányomja bélyeg abban az esetben az egész napunkra, hogyha nem alszunk jól, és hogyha éjszaka valamilyen módon hát zavar keletkezik az alvásunkban.
Sigma, a holnap világa.
A világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb erdei fülesbagoly telelő területe Magyarországot is magába foglalja, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Orbán Zoltán hozzátette, hogy a madarak folyamatosan érkeznek, január végén lesznek a legtöbben. Baumann Tuka Nikoletta interjúja.
Általában október vége, november elején már ezekre a klasszikus gyülekező helyekre kezdenek megérkezni a madarak. Attól függően, hogy hol van a fészkelőhelyük, ez egészen nagy távolságokban is lehet északon, ahol sokáig tart a tél, vastag a hó, még akár március-áprilisban is. Tehát ezek a madarak akár tavaszig itt maradhatnak ezeken a területeken. Azt, hogy pontosan honnan érkezhetnek, akkor lehet biztosan tudni, hogyha gyűrűzött madár kerül kézre, ez sajnos ennél a fajnál nagyon ritka. Az valószínűsíthető, hogy Észak-Európából, Európai Oroszországból, de akár még az sem elképzelhetetlen, hogy akár Közép-Ázsia térségeiből érkeznek hozzánk ezek a madarak. Úgy tűnik, hogy talán a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb erdei fülesbagoly telelőhelye Magyarország középső területeitől le Szerbiáig található, és itt hát több tízezres nagyságrendben terelnek az erdei fülesbogyók.
Hol figyelhetőek meg ezek a madarak, milyen településeken, a településeken belül, hol érdemes őket keresni, és mikor induljunk a kutatásukra, mikor vannak itt a legtöbben?
Igazándiból már ebben az időszakban is szép számmal vannak, de még érkezhetnek. Nem véletlen, hogy január végére szervezik most már évek óta azt a lakossági országos telelő erdei fülesbagoly felmérést, ahol ezt még pontosabban számba tudjuk venni, éppen azért, mert akkor vannak a legszámosabban Magyarországon. Egyébként napközben lehet őket legjobban ugye ilyenkor megfigyelni, és ami érdekes, hogy általában a település belső vagy legbelső részeit részesítik előnybe, nem csak tujákon, fenyőkön, tehát örökzöldeken, hanem lombhullató fákon is megtalálhatók. Magyarország ikerbagoly fővárosának nyugodtan lehet nevezni Kisújszállást és Túrkevét, itt szokott a legtöbb madár lenni, de gyakorlatilag valószínűleg Magyarország szinte minden településen lehet rá számítani. Ahol a legkevésbé van esélyünk találkozni velük, az sajnos Budapest, mert olyan helyeket szeretnek, ahol 2-3 vagy nagyon rövid repüléssel ki tudnak menni a környező gyepekre, szántókra, egerekre, prockokra vadászni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.